Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Néhány napos távollét után, tisztelt hölgyeim és uraim, élőben köszöntöm ismét önöket nagy tisztelettel. Hát amíg el voltam menve néhány napra, addig történt egy-más itt a mitájainkon, és hát természetesen a belpolitikai életre értem. Ezekről fogunk tárgyalni a mai napra kész műsorban, és külön hangsúlyozom, hogy élőben vagyunk, tehát önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, hamarosan ismétlem az elérhetőségeket. Most viszont nagy tisztelettel köszöntöm a műsor mai vendégét, aki nem más, mint Márton Árpád, háromszéki parlamenti képviselő, az RMDS törvényhozási frakció, alsóházi törvényhozási frakció vezető helyettese. Jó napot kívánok, képviselő, és köszönöm, hogy elfogadta ezt a beszélgetést. Halló, halljuk egymást el.
Jó napot kívánok.
Jó, így már rendben van. Nos, kezdjük talán azzal, hogy elmondom a hallgatóknak az elérhetőségeket. Bizonyára már jól ismerik őket, de ismétlés a tudás, annyira szokták mondani. Tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 165-ös, és szokásos módon él e-mail címünk is a naprakész@marosvasárhelyiradio.ro, egybeírva Marosvásárhelyi Rádiót, és ékezetek nélkül természetesen. Felfedeztem a múlt héten egy interjút önnel, amely a transindex.ro hírportálon olvasható mai napon is, és hogy egy érdekes kijelentést tett, ami azok után keletkezett, hogy ön idestől most már szakbizottságot váltott, és a jogi bizottságot amúgy otthagyta, és a művelődésügyi, illetve a köztájékoztatási szakbizottságba ült át. Azért azzal indokolta ezt a változást, tisztelt képviselő úr, mert az elmondása szerint imárom a jogi bizottságban a következő időszakban már nem történik semmi. Azzal magyarázta ezt a kijelentést, hogy ebár kampányok jönnek egymás után, és hogy jelentős döntések nem születnek. Pedig a jogi kérdések, büntető törvénykönyv, büntető eljárási törvénykönyv, korrupció, stb. Állandóan napirenden vannak. Tehát ilyen egyszerű a képlet, hogy erről lehet beszélni, de gyakorlatilag törvényhozási szempontból nem történik majd semmi ez alatt a szűk másfél év alatt?
Hát ugye az, ami történhetne, vagy amit várnak egyesek, hogy történjen, mondjuk az igazságszolgáltatás terén, az két dolog. Az egyik az, hogy elfogadják a büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvénykönyv módosítását, azaz, hogy módosítják ezeket a törvénykönyveket, illetve a másik, amit szintén egyesek szorgalmaznak, hogy megszüntessék azt a ügyészi testületet, amely ügyészi testület a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekményeket hivatott kivizsgálni.
Na itt álljunk meg egy picit szíves engedelmével, mert hogy az első kategória a büntető törvénykönyvek, illetve eljárási törvénykönyvek kérdése alkotmánybíróságon van. Talán még mindig ezzel kapcsolatosan pontosítást kérek, mert ön azt is kifejtette, hogy ha újra napirendre kerül, ezek egy olyan hosszú folyamaton mennének át, amelyek az következő másfél évet mindenképpen túllépnék.
Pont ezt kezdtem volna ragozni, ugyanis nincs az Alkotmánybíróságon. Az Alkotmánybíróság egy nagyon érdekes döntést hozott a legutolsó módosításokkal kapcsolatosan. Persze, az is érdekes döntés, ahogy úgy akarták kivédeni az Alkotmánybíróság érdekes döntéseit, hogy a különböző cikkelyeket alkotmányellenesnek tartó, tehát cikkelyek voltak megtámadva a mindkét törvénykönyvben. Egyeseknek az alkotmányellenességét visszautasította az Alkotmánybíróság, más cikkeket. cikkeknek, amik arról szóltak, hogy így vagy úgy módosítják a jelenleg hatályos cikkeket, azokat alkotmányellenesnek minősített az alkotmánybíróság. Erre fel az a döntés született a többség részéről, én ezzel nem értettem egyet, hogy akkor egyszerűen csak azokat a cikkelyeket, amelyeket alkotmányellenesnek minősített az alkotmánybíróság, kiszedte a törvényeket módosító törvényből mindkét esetben, és anélkül küldte el. Nos, erre fel az alkotmánybíróság azt a meglepő döntést hozta, hogy, amiben részben igaza volt, hogy ő több cikkelyel kapcsolatosan hozott döntést, és minden olyan cikkelyt, amivel kapcsolatosan ő döntést hozott, a döntésnek megfelelően kellett volna kiigazítani. Nem úgy, hogy a törvénynek csak bizonyos részeit törölték. Ezért az egész törvényalkotmány ellenes. Na most én tudom, hogy ez egy ilyen jogtechnikai unalmas dolog, de ebből kifolyólag csak az következhet be ezután a döntés után, hogy valaki kidolgoz két törvénytervezetet, egyiket a BTK, másikat a büntetőeljárási törvénykönyv módosítására, az benyújtja, közvitára teszik, átmegy egyik házon, átmegy másik házon, az alkotmánybíróságnál esetleg megtámadják, államelnök esetleg visszaküldi. Ha 2017-ben valamikor az év elején elkezdődött a vitája annak az elképzelésnek, hogy módosítani kell ezeket a törvénykönyveket, hiszen több mint 100 cikkelye a két törvénynek alkotmányellenes, és van két kötelező érvény irányelve az Európai Uniónak, amivel kapcsolatban ráadásul kötelességszegési eljárás is indult Románia ellen, mert nem tettük be a saját jogrendünkbe, akkor ezeket kell módosítani. Nos, ha 2019. júniusáig nem sikerült, akkor túlzás azt mondani, hogy a következő másfél évben egy újból előrekezdésnek nincs, ahogy végeredménye legyen? Azt hiszem, hogy nem.
Kettő kötelezettségszegési eljárás is van ezzel kapcsolatosan a Románia ellen, igaz? Igen. Egyrészt, másrészt kérdezzek én továbbra is meredek dolgokat, mert hogy itt akármire lehet számítani. Sürgősségi kormányrendeletnek a formájában elképzelhető-e egy ilyen lépés meghozatala? Mert hogy az utóbbi időben Viorica Dölcsilla miniszterelnök asszony nagyon sokszor állítja határozottan azt, hogy nem fognak többet igazságszolgáltatási kérdésben sürgősségi kormányrendeletet kihozni, csak hogy Romániában az az úzus, hogy amikor ilyen határozottan állítanak valamit, akkor éppen a fordítottja történhet meg.
Nos, hát a sürgősségi eljárás elméletileg azokra a cikkelyekre elméletileg és az én meglátásom szerint alkotmányosan is, ahol lóg minden a levegőbe, mert valamely cikke alkotmányellenességből lett nyilvánítva, ami a hatályos jogi normák szerint, miután alkotmányellenesnek nyilvánították, 45 nap múlva, tehát a 46. napon elveszíti a hatályát, de ez nem egy explicit hatályon kívül helyezés, és nem is rak senki helyére mást. Ebből kifolyólag sajnos ebben a nem egészen jogállamban egyes bírák úgy veszik, hogy az nem létezik, tehát az szerint nem lehet elítélni embereket. Más bírák úgy gondolják, hogy az nem lett hatályon kívül helyezve egy törvény által, vagy nem lett másképp megfogalmazva, és mégis elítélnek ugyanazon cikke alapján más embereket. Vagy sokszor ugyanaz a bíró egyiket felmenti, a másikat elítéli. Tehát pillanatilag sajnos ez a gyakorlat. Elméletileg van egy ilyen sürgősség. De gyakorlatilag azt is láttuk, hogy a sürgőséget azt indokolni kell, akkor azt meg lehet támadni, hogy mennyire sürgős. A népügyvédje például, aki különben egy köztiszteletnek örvendő személy, és akit én magam is tisztelek, nem tudom megkerülni azt a tényállást, hogy áldési javaslatra került abba a székbe, amiben van. Ugye a közigazgatási kódexet támadta meg az alkotmánybíróságot, egyebek között azzal, hogy nem volt olyan sürgős. Tehát bármi lehetséges. Ráadásul volt egy népszavazás. A nép azt mondta, és szerintem joggal mondta a nép, azt, hogy nem kéne sürgősségi rendeletekkel igazságügyi törvényeket módosítani. Ez egy különben helyes dolog, hogy nem kéne, sőt, szerintünk egyáltalán nem kéne legyen a román alkotmányban a sürgősségi törvény erejű rendelet, mint intézmény. De sajnos van. Tehát a kérdésére az a válaszom, hogy nem lehet tudni, viszont lévén, hogy ez egy népszavazási eredmény volt, nem hiszem, hogy elindul valaki egy ilyen akcióba.
Csak hogy megint bírálatok érik a jelenlegi igazságügyi minisztert, talán idegrensen van Birkálasszony ott a tárca élén, jár le az idén, most már nem megmondom őszintén, nem is tudom követni, hogy ki van ügyvívő tisztségben, és ki a stabil miniszter, akkor a forgulódás van. De megint elégedetlenségüket fejezték ki a kormányon maradt szociáldemokraták, éppen ezzel a területtel kapcsolatosan, hogy az új Tader miniszter úr után a jelenlegi miniszterasszony sem képviseli megfelelő módon a párt érdekeit ezen a területen. Ilyen formán megtörténhet az, hogy újra valamilyen kormány körben levő intézkedéshez nyúlnak. Nem tudom, hogy megmerik-e tenni.
Né, a helyzet a következő. A Bécsel asszony, mint olyan, idéglenesen, tehát megbízottként, helyettesítő megbízottként tölti be azt a tisztséget a minisztérium élén. Ugyanis van egy olyan, hogyha egy miniszter leváltanak, az lemond. Vagy még nem sikerült, nem neveztek ki helyette teljes értékű tisztségbe valakit, akkor a kormányon belül valaki helyettesíti, ellátja nagyjából az ügyvivő dolgait annak a minisztériumnak, addig is, amíg egy teljes értékű miniszter kerül oda. Na most ennek a széknek a várományosa egy szintén köztiszteletnek örvendő jogásznő volt, bírónő volt, akit viszont az államelnök nem fogadott el, mert az illető bírónő más véleményen volt, pontosan nem a törvénykönyvek módosításáról, mint az államelnök. Ebből kifolyólag ő nem lett kinevezve. Na de addig is, amíg meg volt ürülve ez a szék, valaki be kellett töltse. A alkotmány értelmében bármilyen ilyen esetben 45 napra egy ilyen helyettes miniszterként kineveznek valakit a kormány tagjai közül. Tehát az valaki egy másik tárcát lát el. Tehát Bircsál asszony a stratégiai partnerségért felelős miniszterasszony, miniszterelnök helyettese a román kormánynak, akit arra az időszakra neveztek ki helyettesnek, tehát második feladatként, amíg teljes értékű minisztere lesz az igazságügyi minisztériumnak. És az egész mozgás ugye akkor indult be, amikor az emlegültett Tader miniszter úr lemondott, és akkor jöttek ezek a különböző megoldási kísérletek.
Baj ott van, hogyha jól tudom, akkor szeptember végén ez az idéglenes vagy ügyvívő mandátum lejár. egyelőre Klaus Johannis államelnök nem óhajtja kinevezni az utódokat, viszont alkotmánybírósági döntés született tegnap ezzel kapcsolatosan. Na most ez itt megint félreértésre adnak okot, legalábbis az én olvasatomban is, de a sajtóhírek is azt mondják, hogy egyrészt Klaus Johannisnak ki kellett volna nevezni a kormányfő által megnevezett minisztereket, másrészt pedig éppen Puskás Bálint volt kollégája, nyilatkozta azt, hogy fenntartásai lehetnek az államelnöknek, aki ki is jelentette, hogy amíg nem látja az Alkotmánybíróság részletes döntését, addig nem hajlandó lépni. Mennyiben áll fenn akkor megint ez az alkotmányossági vagy nem alkotmányossági helyzet ebben a pillanatban?
Nos, hát nekem egy kicsit eltérő véleményem van. Persze én azt is tudom, hogy az államelnökünknek is eltérő véleménye van. Az Alkotmánybíróság használt egy kifejezést. Az a kifejezés pedig így hangzik, hogy de indáta, azaz azonnal magyarul. Ékes magyar nyelven azonnal. Nos, az Alkotmánybíróság döntései valóban jogilag akkortól mindenkire alkalmazandó döntések, amikortól az megjelent a hivatalos közlönyben. Tehát a kommunikének nincs egy ilyen közvetlen jogi hatása. Az államelnök ráadásul azt mondta, hogy majd miután megjelent, ő majd elolvassa, és aztán majd értékeli. A múltkor is úgy értettem, hogy úgy emlékszem, hogy vagy két hétig mind értelmezte azt, hogy mit jelent az a szó, hogy azonnal. Nos, számomra az a szó, hogy azonnal, az azt jelenti, hogy azonnal. Ha egy ilyen egyszerű mondat szerepel, hogy azonnal ki kell nevezze az ideiglenes megbízottakat, akkor nem kell megvárja azt, hogy megindokolják neki, hogy miért gondolja az Alkotmánybíróság azt, hogy ki kell nevezze azonnal. Hanem azonnal kell kinevezze. És jogilag is, az én meglátásom szerint, jogilag is, amikor megjelent a hivatalos közlönyben, tehát hatályba lépett az alkotmánybírósági döntés, akkor nem mondhatja azt az államelnök, hogy majd elolvasom és értelmezem. Na most képzelje el, hogy mondjuk holnap hatályba lép egy közlekedési törvény, és van, aki nem tartja be még egy hét múlva sem, mert ő még nem tudta alaposan áttanulmányozni azt a törvényt. Hát ez nem így működik. Na, ez az én meglátásom ezzel kapcsolatban.
De korábban is vita volt, már ne haragudjon, hogy közbeszólok, hogy az államelnök az kötelezve van határidőhöz, ez tavaly volt ugyancsak ilyen időszakban.
Igen,
vagy
mondtam,
nincs határidőhöz kötve,
akkor is,
amikor Laura Kodolca Kövesit le kellett váltani, akkor is az
igen,
volt, hogy nincs határidőhöz kötve.
Volt. Megjelent, hogy azonnal is, vagy két hét múlva volt a döntés meghozva, mert számára az azonnal az ilyen meghatározatlan idő. Számomra ez a kifejezés románul is, hogy dezindátor, magyarul is azonnal, az nem azt jelenti, hogy egy hét múlva. De mondom, lehet értelmezni sokféleképpen ezeket a kérdéseket. Viszont szerintem, ha visszatérek a példámra, ha egy állampolgár egy hét múlva még nem teljesítette azt a kötelezettséget, amit mondjuk előír neki a közlekedési, módosult közlekedési törvény, akkor őt ott helyben azonnal meg fogják büntetni. Ez biztos.
Hát, na most itt van egy másik kérdés. Arról van szó, hogy a tegnapi döntését a taláros testületnek azt egy indoklásban már közölte. van egy részletes leírás, és tehát két indoklást kell kiadjon az Alkotmánybíróság ahhoz,
nem.
hogy...
Az Alkotmánybíróság...
Mert Klaus Janis erre hivatkozott, hogy van egy vázlatos magyarázat, és van egy részletes.
Van egy kommuniké.
Értem, akkor így van.
Amiben, tehát ez egy közlemény, ami megjelent. A közleményben valóban van, amikor rövid indoklás is van. Tehát van egy állítás, és van egy esetleg rövid magyarázat is. Az, ami teljes értékű határozat, ami megjelenik a hivatalos közlönyben, ott részletesen van, amikor 20 oldalon keresztül magyarázzák azt, hogy ki mit kért, hogy kérte, mi a jelenlegi állapot, hogy kell értelmezni, mit, miért és hogyan. Na, amikor ez megjelent a hivatalos közlönyben, erre hivatkoznak, hogy az után majd mérlegelik. Nos, vannak olyan dolgok ebben a határozatban is, amihez valóban meg kell várni, hogy miért is mondta azt az Alkotmánybíróság. De amikor az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy azonnal el kell fogadja a leváltást, és azonnal ki kell nevezze a helyetteseket, akkor azon nincs mit várni azt az indoklást, hogy miért is kéne azonnal. Való igaz, a számon kérhető jogi döntés az akkortól jelenik, mikor érvényes, amikor a hivatalos közlönybe megjelent.
Megenged nekem egy személyes kérdést?
Igen.
Megcsömörölt az igazságszolgáltatási szakbizottságbeli tevékenységtől, mert ön azért kapott hideget, meleget ott, amikor a vita zajlott minden oldalról. És most, hogy ott hagyja az igazságszolgáltatási szakbizottságot, és visszamegy a régi szakbizottságában, a műveledési és tömegtájékoztatási szakbizottságban, én úgy érzem egy picit, hogy elege lett abból az egész hatacáréból, ami önt is értes, ami ezzel az egész zavaros helyzettel kapcsolatosan történt az utóbbi két és fél évben.
Hát, ha valamivel elegem volt, az természetesen azzal, ahogy viselkedett egyik másik kollega, elsősorban az úszérések, abból, ahol bár nyilvánosan a téli adók által közvetített dolgok hangzottak el, mégis nem az ment be a köztudatba, ami ott történt, hanem az ment be a köztudatba, amit elmeséltek ezek az emberkék. Egy-két, nem sok, egy-két liberális kollega viszonyulásából is kiábrándultam, hiszen számomra az emberileg elfogadhatatlan, hogy benyújtasz egy törvénykezdeményezést, és utána te magad támadsz egy olyan törvényt, amibe az bekerül. Mert hogy mit tudom, jogállamiság ellenének tartott, például pontosan nem rejtek végigvalá semmit. Például ott van Kupsa képviselő úr, és még néhány liberális, aki a 2016-os kampányban a virák és ügyészek felelősségre vonásának szükségességéről kampányoltak. És amikor megpróbáltuk egy enyhe változatot tenni, akkor azt mondták, hogy az igazságszolgáltatásba való beleavatkozás, a jogállamiság eltűnése. És meglepő volt számomra, megdöbbentő, és kerültáhítót is hozott, hogy magyar közösségünk is így látta. Elfogadta azt, közben aztán minduntalan megsértődött, hogy egy vagy másik bíró vagy ügyész miket művel el a magyarság ellen, és hogy az nem vonható felelősségre, de azért mégis felháborodott azon, hogy mi felelősségre akarjuk vonni. Vagy például most legutóbb is az egyik legfelkészületlenebb képviselő az úszérés csapatnak, ahol mindenki alelnök a frakcióba, azt mondta, hogy én egy olyasmivel álltam elő, és leírja, hogy addig senkit nem lehet bűnözőnek, hatóság nem nyilváníthatja valakire ki, hogy bűnöző, amíg azt végérvényesen nem ítélték. De hát ez könyörgöm, ezt nem én mondtam. Ez pontosan az az irányel mondja ki, amit Románia még mindig nem ültetett be a saját szubrendjébe, és ami miatt kötelességszegési eljárás indult Románia ellen. Na, de a Művelődési Bizottságban üdvözöltek, örömmel fogadtak a régi kollégák is, az újak is, az úszerés kollega is, külön örömét kifejezte, hogy milyen jó, hogy ebben a bizottságban jött.
Máriusz Páskán kollégája is örvendett ennek.
Nem, ő témet is.
Jó, én értem, csak hogy egy bizottságba kerültek most ezáltal a módosítás által,
igen.
Lesz buli ott is, nem lesz unalom.
Hát nem volt. Volt buli ott is. Volt buli ott is, mert de nem Páskánya.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 37 perckor időadásban a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Márton Árpád, háromszéki parlamenti képviselő, az NMDSZ alsóházi frakció vezető helyettese. Jó néhány jogi kérdést igyekeztünk tisztázni, főleg alkotmánybírósággal kapcsolatos döntéseket. Van itt három SMS, ha szíves engedemével felolvasnám, mert hogy érdekes dolgokat vetnek fel a kedves hallgatók. Az első így szól. Miért nem kérik a székelyföldi politikusok az RMDSZ vezetőségének Székelyföldre való költöztetését? Miközben az RMDSZ szavazatainak a többsége Székely megyékből jön, sőt, Kelemen Hunor is Hargita megyei csíkkarcvali képviselő, az elnökség mégis Kolozsváron működik, az elnöki hivatalban szinte csak kolozsváriak dolgoznak, akik nem érzik a helyiek problémáit, és egy óriási szakadék állt be a választók és az elnökség között. A problémákat így nem lehet számon kérni a vezetőkön, akik Kolozsvár, Bukarest, Budapest és Brüsszel között ingáznak, távol Székelyföldtől. Üdvözlettel, Zsombor, kérdi öntől.
Na, erre adok egy viszonylag rövid választ. Való igaz, hogy most pillanatnyilag az elnökség Kolozsváron van, de jelzem, Markó Béla elnöksége idején az elnökség, nem az ügyvezető elnökség, az Marosvásárhelyen volt. Amúgy az ügyvezető elnökségen is több olyan ember is dolgozik, aki székelyföldi. És nyilván, hogy az elnök is köztudomású, hogy karpalvi állandó lakhelyen rendelkezik, és szülei pedig három széken élnek. Tehát elég neki, nehéz neki megkerülni ezt a székelyföldiséget. Meg, igen.
Mert röviden
azt mondtuk. Vagyunk, azért elkezdtem egy dolgot, amiben belepittyentettek, azért elmondanám azt. Tehát a Galati kollega benyújtottak egy törvénytervezetet, ami a roma holokausztról szól, és akkor az illető kollega rögtön fontosnak tartotta azt, hogy elmondja, hogy igen, milyen disznóságok történtek a második világháború idején, lásd Ördög út, amikor a bevonuló magyar hadsereg lemészárolt 100 ártatlan román embert, nemrég emlékeztek meg erről az eseményről, amire én rögtön válaszoltam, hogy igen, sajnos a második világháború alkalmával számtalan ilyen kegyetlenség volt. 44 őszél és kora téli időszakban a mániugárdisták révén, és mi is mostanában ugye készülünk megemlékezni a szárazajtai kegyetlenkedésekről. Ez egy PCD-s kollega volt. Tehát van, zajlik azért ott is az élet.
Minden téren zajlik. Hallgató van a vonalban, a hűséges hallgatónk, Kocsár Renáti asszony. Kezét csókolom, hallgatjuk önt.
Igen, jó napot kívánok. Ön, mint a jogi bizottságnak volt tagja, ugye azt mondtam. És mind kisember így szeretnék mostan valami segítséget kérni arra, hogy a házkezelőségeknél hogy egy olyan törvényt dolgozzanak ki, hogy mit kell fizetni, nem, hogy arra maradt, hogy hát de megszavazta a gyűlés, és stb. Ilyesmik eljönnek, ezzel beinkaszálnak egy csomó pénzt, és akkor ott vagyunk, hogy minket kizsarolnak úgy, nem kérem, egy ilyen törvényt kérnünk valahogy, hogy igen, legyen megjelölve, ezt kell fizetni a házkezelőségnél, nem pedig azt, amit ők kigondolnak. És ezt nagyon szeretném, ha valaki, és különben el akarok menni az irodához is, a parlamenti irodához, hogy ugyanezt a dolgot, hogy felhúzzam. Köszönöm, hogy meghallgattak, és szeretnék, ha tényleg segítséget is kapnánk.
Köszönöm, amint a betelefonáló is jól tudja, hogy jól ismerem a helyzetet, és ő is ismeri az én véleményemet erről a kérdésről. Itt van egy olyan dolog, hogy ezek a lakószövetségek, ezek a tulajdonosok szövetségei. Na most törvénybe nem lehet olyan dolgokat bepakolni, amivel kapcsolatban más a véleménye az illető szövetségeknek. Itt tehát a tulajdonosi társulás tagjai azok, akik megválasztják a vezetőséget, akik eldöntik, hogy bizonyos javításokat az eszközlését elindítják, akik eldöntik, hogy kik milyen arányban, hogyan fizetik be ezt a dolgot. Nyilván az a bizonyos téma, hogy a liftre ki mennyi százalékban kéne hozzájárulni, ez egy vitatható kérdés, én ezzel részben egyet is értek, de vannak olyan dolgok, amelyeknek a megoldása nem a parlamentre, hanem a saját lakóközösségre tartozik.
Másik SMS, itt Csé aláírással szereplő hallgatónk kérdi, ez már az elnök választással kapcsolatos. Mikor lesz hajlandó az RMDS arra, hogy olyan pártok fölötti magyar jelöltet támogasson, akire valódi tétként, esélyesként szavazhatnak a választópolgárok? Például Barabási Albert László kérdi, Csé. Még mielőtt átadnám a szót, ne vegye rossz néve, ha megjegyzem, hogy az Erdélyi Magyar Néppártnak is van egy jelöltje, ezúttal Marosvásárhelyi polgármester jelöltként megjelent a, ugyebár Bölödin László neve, többen is támogatják, a baj csak az, hogy senki meg nem kérdezte a neves labdarúgótól, labdarúgó edzőtől, hogy egyáltalán vállalná-e. Tehát, hogyha ilyen nevekkel dobigálózzunk, mert nem hiszem, hogy Barabási Albert László is ott hagyná a Bostoni Egyetemet, és a kutatói munkát azért, hogy államelnök jelölt legyen Romániában, de ez az én csendes, szerény véleményem. Öné a szó, tisztelt képviselő úr.
Jó, hát ezek a mondások nyilván hozzátartoznak ahhoz a populista szlogenáradattal, amikkel mindentalan operálnak egyesek. Ezek általában arról szólnak, hogy ne X, hanem Y legyen. A dolog lényegéhez sajnos hozzátartozik az, hogy ha csak a magyarság szavazatára számíthat az illető személy, akkor reális esélye, ahogy mondta, írta az SMS szerzője, csak azért, mert teljes magyarság mögé áll, még nem számíthat egy jelölt. Általában inkább arról szólnak az ilyen felhívások, hogy akkor üljünk le, és akkor egyezkedjünk, és akkor fogadjátok el közös jelöltként a mi jelöltünket. Tehát az Erdélyi Magyar Néppártnak körülbelül jellegű kezdeményezései vannak.
Folytatja a kedves hallgató, és ez nem tudom, hogy itt lehet vele vitatkozni, tehát szintén ő írja a következő SMS-t, hogy a legnagyobb legitimitással Romániában a közvetlenül választott elnök rendelkezik, mégsem ő vezeti az országot. Nem tehet szinte semmit, legfeljebb akadékoskodhat, vitatkozhat. Nem nonsens ez, kérdicsi?
Csak részben nonsens. Itt megint egy alkotmány jogi kérdések vannak. Annak idején Iliescu volt az államelnök, az első államelnök. Nos, nagyon kemény csata zajlott annak érdekében, hogy ne ő vezesse az országot. És azért került ez a nem nagyon ismert elnöki hatáskör, ami Romániában van, hogy közvetlenül választják, de nem ő a végrehajtó hatalom vezetője. Két rendszer van, ugye az amerikai, a francia és az orosz változatban gyakorlatilag ő a kormányfő, még akkor is, hogyha még miniszterelnököt nevesít, de ő a megválasztott hatalom. A legtöbb Európai Uniós tagállamban, pontosabban minden Európai Uniós tagállamban, kivéve Bulgáriát, Szlovákiát, tehát a legtöbb, maradjunk ebben, hogy a legtöbben, az államelnök vagy a király, az csak tiszteletbeli tisztségek, hatáskörökkel rendelkezik, tehát nem ő a kormány feje, és ő csak aláírási, kinevezési, kitüntetési, minimális külpolitikai hatáskörökkel rendelkezik. Erzsébet királynő is, a magyar mindenkori államelnök is, a német mindenkori államelnök is, és az osztrák mindenkori államelnök is, csak mondjak néhány olyan országot, amiről hallottunk, és tudjuk, hogy létezik, és itt talán demokratikus.
Van egy érdekes kérdés, és szíves engedelmével akkor erre is térjünk rá, mert én csak egy információként olvastam, és nem egészen tudom a hátterét. Valószínűleg, hogy közülünk erdélyi magyarok közül is sokakat érint, főleg az idősebb generációból. Arról van szó, hogy döntőházként tegnap elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében mentesülnek bizonyos helyi adók befizetése alól azok a személyek és örököseik, akiket az 1940. szeptember 6-a és 1945. március 6-a között hatalmon levő rendszerek etnikai alapon üldöztek. Ez így nagyon jól hangzik, csak hogy mi van ennek a hátterében, tisztelt képviselő?
Hát ennek a hátterében, amit a bemutatott szöveg is van, kikre vonatkozik ez tulajdonképpen egyértelműen alkalmazhatóan? És ki az, akikre csak részben? Zsidóság, cigányság. Ugye a holokauszt alapján cigányok és zsidókat voltak erdélyeket Auschwitzba, a regátiakat pedig Transnistriába szállítva, az egyikeket vonatban tartották addig, amíg éhen és szomjan haltak a másikokat. Ismerik, hogy gázzal és krematórium révén távolították el. Ezen kívül érvényes egyértelműen azokra a német etnikumhoz tartozó közösségekre, akiket testületileg német név alapján elszállított Dobrudzsába kényszerlakhelyre vitték. Öt egész falvakat építettek, megvitték Oroszországba is, és elméletileg kéne vonatkozom azokra a magyarokra is, akiket szintén ilyen alapon vagoníroztak be és vittek különböző haláltáborokba. Például csak itt a szomszédban fölvára. Na most persze ez bizonyítani kell, és a legnagyobb gond ezzel a törvényel, de ez egy régebbi törvény, csak most úgy terjesztették ki, hogy valóban vonatkozzon a német lakosság deportálására is. És hogy most berakták azt, hogy adómentességet kapnak, mert ebben a törvényben kaptak ők kárpótlást, csak ezt az adómentességet tették hozzá, tehát ez a törvény létezett eddig is, és ugyanúgy értelmezték. A legnagyobb gondja, hogy 45. március 6-a után azért még bőven vittek el magyarokat. Persze nem bizonyítható, hogy csak azért nem magyarok, de hát azért.
Na most hogy kell bizonyítani? Hogy lehet bizonyítani ezt az etnikai üldözöttséget? Mert hogy ez egy nagyon tág fogalom, és nagyon nem is tudom, hogy hogy lehet ezt egyáltalán hát bizonyítani. Mondom, ahhoz, hogy egy bizonyos etnikumhoz tartozott az illető polgár, az még nem bizonyítja azt, hogy etnikai alapon volt üldöző, nem?
Hát nem, de ha az illetőnek van egy papírja arról, hogy őt abban az időszakban elszállították Transznisztriába, Auschwitz irányába, vagy Dobrudzsába, akkor mondom, mert főleg erre a háromra, vagy az ki ez a törvény, akkor ez bizonyíték. Tehát kell arról neki papír, hogy akkor őt azért vitték el, mert vitték az időkat.
De nem volt jellemző abban az időszakban papír kibocsátani ilyen esetekben, nem csak fogták az embert, bevagonírozták, s vitték?
Né, 100 hónapnak is egy a vége, ez a törvény már rég hatályos. Ebben a törvényben csak az került be pluszba, hogy az illetők nem kell fizessenek adót. Tehát gyakorlatilag ezek az emberek és a rokon a leszármazottaik. Ezek az emberek már kapnak bizonyos kárpótlást. Annyi, hogy most már nem kell helyi adót fizessenek. Tehát ennyiben módosult. Valamelyes megpróbálták pontosítani azt, hogy mi ez az etnikai dolog, de szerintem továbbra is lóg a levegőbe. Elhangzott az is, hogy az leszármazottak azért is, mert ezek például nem mehettek iskolába, nem vették, kirúgták őket az egyetemről, stb. Stb. De hát ugyanezt történt a kulákokkal is, amit tudjuk, a kulákok gyermekei, meg az iparosok gyermekeivel is. És ugyanazok történt azokkal a magyarokkal, akiket az 56-os események után szállítottak el, csak azért, mert magyar értelmiségiek voltak, vagy egyetemisták voltak, vagy sorolhatnám.
Ők nem esnek bele sajnos a törvénynek.
De ez az, amit mondtam, hogy 45. március 6-án megszűnik, és akit március 10-én vittek el, az arra már nem vonatkozik.
Egy hallgató van a vonalban, remélem, hogy itt van, Andrástól elnézést kérünk, mert ez nagyon fontos volt ennek a törvénynek a kibontása. Hát, ha még itt van a tisztelt hallgató, haló.
Ha nyugodtan hallgatom.
Ne haragudjon.
Nincs semmi baj.
Parancsoljon önni a szó. Mert
elmondom két szóból, röviden mondjam. Éppen horgalszok, hallgatom a politikus embert. Szarszulnak is egy a vége. Jónis úr is, ha nincs többség a parlamentben, a partjárta nem tudja semmit. Semmi. Éppen horgalszok, ha nincs hal a tóba, nem tudok fogni semmi.
Ez így van.
Így van, na.
Így
Kacag,
van.
De így van. Na.
Így.
De nyugodtan hallgatom, és erősen megint. Na, többség kell legyen a parlamentben, és az államának nem tud csinálni semmit, hogyha nincs mellette a pártja. A Beszeszkú mellette volt Janis, ne. Nem Beszezi, nem hallottod, mindegy, na. Nem szabad mondani, ugye. Na.
Lehet, semmi gond.
Egy kérdésem volna.
Igen.
Hogy hagyjuk a politikát, fogjunk eszedni magyar pártiak, és legyen erős koalíciónk, és ne húzzunk széje. Ne húzzunk széje. RMDL, MPM, és mit tudom, mi is, hogy minden. Ne. Itt is a halak húznak széje, nem fogok semmi.
Hát a politikai műsort hallgat, kedves András, akkor az a kevés is elfut, aki még a közelben.
Kalisálmegy. Na, viszont össze kell fogni, kátrás politikusok össze kell fogni, és valahogy magyarok úr, az a kicsi magyar, az 1 millió, annyian maradtunk, sajnos Romániából kimenek, vagy 3 millió románs, úristen, 250 000 magyar, Na, össze kéne fogni.
Igen, igen.
Így van. Egységben.
Tökéletesen így van.
Én rövid vagyok, mi már.
Köszönjük a véleményét, jó horgászást, kedves András. Tisztelt képviselő, én rövid választ kérnék még öntől itt a beszélgetés befejezéseképpen. Úgy tűnik, hogy Laurácz Kodrusza-Kövesi lesz az európai főügyész, most már mindenhonnan meg van támogatva, még akkor is, hogyha a román kormány nem ért ezzel egyet. Jó ez Romániának? Nem jó? Újabb politikai és egyéb botrányok következnek? Rövid véleményezést kérnék öntől.
Nehéz azt megjósolni. Az biztos, hogy amennyi az ő hatásköréből fakad, ez a hölgy nagyon is alá fog játszani annak az elképzelésnek, hogy bizonyos kelet-európai államokat reklamoljanak ilyen-olyan jogállamiság témában, meg korrupció, meg hogy pénzeket vonjanak meg az országtól. Tehát ebben, ami tőle telik, hatásköre elméletileg túl sok nincs, olyan szempontból, hogy legalább nem indul államelnöknek, vagy legalábbis amíg ez a mandátumot kitart, jó Romániának.
Hát ne haragudj, hogyha én is elmondom azt, hogy körülbelül másfél év lesz az ügyészségnek a megszervezési időszaka, Luxemburgban lesz, tehát mire hatásköre lesz, és tehát tudja gyakorolni a hatáskörét, addigra hát várhatóan ellenzéki kormánya lesz Romániának, legalábbis úgy néz ki jelen pillanatban, és akkor nincs mit ütni sem erre, mert az ellenség már tudni. Ellenzékben lesz.
Nem talán. Lehet tudni, mert ő a mindenkori megbízójának fog kéz alá dolgozni, és ha a mindenkori megbízóknak, mondjuk az európai pénzeket adóknak az lesz az érdeke, hogy Románia ne kapjon pénzt, akkor, hogyha a jelenlegi őt támogató emberek lesznek éppen hatalmon, ezek egyik másikától azért Isten őrizze meg, hiszen azért nem árt tudni, hogy az, aki viszont nagy hangon dicsérte és örömét fejezte ki ennek, az Rárés Bogdán volt. Nos, akkor majd úgy fog eljárni, hogy Románia ne kapja pénzt. Ezt én így látom, de előfordulhat, hogy változtat a szokásukon, hiszen a parlamenti meghallgatásra azért elment Brüsszelbe, Bukarestbe nem jött el, mert megalázónak tartott a politikusok előtt szerepelni. Brüsszelbe már nem volt olyan megalázó.
Az RMDSZ is támogatja most már a jelölést. Februárban még Kelemen úr azt nyilatkozta, hogy nem is támogatják, nem is akadályozzák, legyen ahogy majd a
most
sorshoz.
Most is ugyanez a helyzet, de ez nincs is, hogy akadályozni, hiszen már nagyjából zöld az a sáv, amin halad a tisztségfele.
Köszönöm szépen az őszintességét, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. További jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen,
viszont hallásra. Régi új munkakörében viszont hallásra.